az érdeklődő ember következő fél évszázadnyi élete számára, mint amire ő maga jönne rá. Ráadásul a műveltség elnevezésük ködös, sokféleképpen definiálható, tehát sehogyan sem definiálható mém nevében, még azt is elmondom az érdeklődőnek, hogy további sok ember, tudós, művész vagy akárki, mit írt, mondott, festett, faragott, énekelt a virágról, mintha erre a műveltség nagy letéteményesei kértek volna, mintha lennének ilyen nagy letéteményesek. Pedig talán nem is lenne bonyolult kitalálnom, hogy mi is lehet az igazi szerepem ebbe a történetben. Mi is a küldetése a kékvárosban élő piros törpének? Mert hadd induljak ki abból az előfeltevésből, hogy lehet küldetése. Hadd ne essek át a kenguru túlsó oldalára. De a kengurológiai gondolatmenet előtt hadd kezdjük valami mással, a tojásokkal és a csibékkel. A későbbi következtetéseinket megalapozó kérdés így hangzik. Melyik esemény tekinthető a kis csibe születésének? Amikor a kedves mama tojást tojik, hiszen a csibe voltaképp akkor jut ki a másik testből, akkor válik fizikailag külön a felmenőjétől, vagy amikor kikel a tojásból? Azt hiszem, erre mindenki azt válaszolná, hogy a kis csibe akkor jön a világra, amikor kikelt, hiszen a tojás még nem önálló élőlény. Miért nem az? A szülőtestétől külön vált önálló. Kétségtelen, hogy valamiféle élet is van benne. Igen, de nem több csíránál, amelyből majd önálló élet lesz. Hiszen ha a tojást feltörnénk és kivennénk belőle a félig kész csibét, nem volna életképes. No és a kis kenguru mikor születik? Amikor először kijön a mamájából, vagy amikor már a zsebet elhagyva önálló életre is képes? A kis kenguru, amelyik 33 nap vemhesség után világra jön, csak az erszényig vezető rövid utat teszi meg. Ott szopni kezd, és további 150 nap kell ahhoz, hogy egyáltalán először kidugja a fejét. A zsebben töltött idő akkor most vajon önálló élete? Jó kérdés, ugye? No, még egyszer. A kicsi kenguru az első világra jövetel után még 150 napon keresztül, lényegében ugyanolyan magatehetetlen, a külvilágban történő életben maradásra ugyanannyira képtelen, mint a csibe kezdemény a tojásban. És még ekkor is csak az az időszak kezdődik el, amikor kikimászik az erszényből, de ott táplálkozik, ott alszik, és ott talál védelmet. Hát akkor mikor is születik a kenguru? Nyaka tekertebben, de a lényeget tekintve egyértelműbben, mikor mondhatjuk azt, hogy létrejött egy új kenguru? Szerintem akkor, amikor először mászik ki az erszényből úgy, hogy már nem létfeltétel a számára, hogy visszamenjen. Vagyis amikor először éri el a fejlettségnek azt a szintjét, hogy maga is meg tudna élni, durván szólva, amikor már túlélné a születési környezet pusztulását. Addig nem önálló élőlény, csak az önálló élőlény lehetősége. Eddig egyetértünk? Ha igen, akkor most már fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon az ember mikor születik? Szerintem 15-20-25 éves korában. De hiszen előtte is önállóan jár, beszél, táplálkozik, igen, de csak egy segítő környezet burkában, mint a kis kenguru kezdemény a zsebben. Ha nem így volna, nem lenne szükség például gyermekotthonokra. Mindenfélét csinál, éppen úgy, mint ahogyan az embrió is rugdos, és számos más életjelet is mutat, de az önálló életre képtelen. Ahhoz még fejlődnie kell. A 15-20-25 éves életkor alatti ember is számos életjelet mutat, de az önálló, teljes, társadalmi életre képtelen. Ahhoz még fejlődnie kell. Az ember ugyanis társadalmi lény. Aki nem társadalmi lény, az, ami példánk esetében még nem önálló ember, csak annak lehetősége. Már nem az anyatestben, de társadalmilag embrióként. Ahhoz, hogy társadalmi lényként éljen, számos olyan élményre, rutinra, fejlődésre, tanulásra van szüksége, amelyekre a mama pocakjában nincs mód. Az ember esetében tehát a magzati fejlődés két fő része oszlik. Az első 9 hónap az anya testében, a további 15-20-25 év viszont az anya testtől fizikailag már különválva, de valamiféle társadalmi köldökzsinóron. Ez a 15-20-25 év nem áll egyébből, mint hogy a társadalom sorra kiteszi az anyatesten kívüli magzatot azon élmények, hatások sokaságának, amelyek az adott korban, adott környezetben a társadalmi lényé váláshoz szükségesek. Ennek jelentős hányada nem tudatos tervezés eredménye. Még az sem, ami annak látszik, például az iskolai nevelés sem a társadalmi elvárásokból levezetett technológia, hanem nagy része a hagyományok meghosszabbítása, szokás, amelynek, ahogyan mondani szokták, nem csak célja, hanem oka is van. A társadalom azonban úgy működik, hogy ez alatt a 15-20-25 év alatt valószínűségi alapon mindenki részesül az alapélményekből. Dicsérik és szidják, elfogadják és elutasítják, elfogad és elutasít másokat, szeretik és szeret, megsértik és megsért másokat, jó és rossz kapcsolatokat köt, kapcsolatai megszakadnak, örömök és bánatok érik, eléri a célját és meghiúsul a törekvése, hat másokra is hatástalanul próbálhatni, beválik a számítása és kudarcot vall, csalódik, meglepődik, elkeseredik, örül, más-más konkrét események kapcsán, de mindezeken végigmegy. Még az idő mindent begyógyít élményt is meg lehet szerezni, akár óvodáskorban is. Majd pedig fokozatosan megszületik. Egyre több mindenben képes társadalmi lényként viselkedni. Ennek a gondolatmenetnek persze semmi gyakorlati haszna nincsen. Szó sem lehet arról, hogy valakit csak 15-20-25 évesen tekintsenek önálló embernek. Mit is szólna az ombudsman? És főleg a tizenévesek költéseire alapozó üzletek. Ilyent kimondani nem lehet. Csinálni persze igen. Nézzük csak végig az iskolai önkormányzatot, az iskola újságot, az úttörő és cserkész próbákat és a többit. Ezekkel társadalmi létezést szimulálunk, hogy a majdani ember, mire oda kerül, megtanulja, hozzáidomuljon, beleszokjon. A felsoroltak, meg a tizenéveseknek szóló média és a hirdetések, az ifjúsági képviseletek mind-mind olyanok, mintha a laboratóriumban előállított művilágegyetemek részei lennének, ahol előre kigondolt nevelési szándékok szerint szimuláljuk a célokat és értékeket, a sikereket és kudarcokat, és mondjuk kinyíltan, előre beépítjük a korlátozásokat, hogy amit az ifjú tesz, annak az igazi világban nehogy valami lényeges hatása legyen. Eszerint tehát a Matrix évezredek óta működik, informatikai eszközök helyett manuálisan, szabályok helyett szokásokkal, nyíltan kimondott egyességek helyett összekacsintásokkal? Hát, kedves hallgató, üdvözlöm a Föld nevű bolygón! Ha már ez a műsor ilyen bemutatkozás féle lett, hadd mondjak el a most következő szünet után még valamit. A címe az, hogy köszönet a művészeknek. Köszönet a művészeknek! Köszönöm szépen! Ez volt a mondani valóm, a többi csak magyarázat és szemléltetés. Tanár vagyok, a világ két legszebb tantárgyának a tanára, ezek a matematika és a fizika. Amikor ezt elmondom, a hallgatóság mosolyogni szokott, nyilván azért, mert nekik is ezek voltak a kedvenc tantárgyaik. Egyszerű világban élek, amit mondok, annak az érvényessége nem az emberek tetszésén múlik, nem is divaton, népszerűségen, és semmiféle szavazaton, pontszámon, bizottságok vagy zsűrik döntésén sem. Véleménykülönbség esetén nem kell tudnom, hogy akivel vitatkozom, az mennyi idős, milyen beosztású, milyen tekintélyű potentát vagy véleményvezér, kinek kicsodája. Ha nem hisz a gravitációban, végezzen el egy számítást és mérjen utána, vagy dobjon fel egy téglát és álljon alá. Így vagy úgy, a fejtörés meg fogja győzni. Elnézést az idétlen szóvicért. Véleményeket persze el lehet hallgattatni, de amikor 1600-ban Rómában a virágok terén a mágia égett Giordano Bruno alatt, a csillagok, ahogyan ő nevezte, az idegen napok, ugyanúgy mozogtak, és körülöttük ugyanúgy keringtek a Bruno által megsejtett bolygók, mint 300-valahány évvel később, amikor az egykori mágia helyén szobrot emeltek Bruno emlékére. Vannak persze itt is tekintélyérvek, a kedvencem az, amikor Semmelweist azzal támadták komolyan, hogy az orvosok úriemberek, és hogyan meri feltételezni, hogy egy úriember keze nem mindig tiszta. De végül is a mérési eredmények döntöttek. Szavazhat egy bizottság arról, hogy ki kap meg valami díjat, de a vízbe mártott test súlyvesztessége nem bizottsági szavazás és nem erőviszonyok kérdése. A legnagyobb tengeri flottával rendelkező hatalmak sem érhetik el, hogy például az ő érdekeiknek megfelelően ez a súlyvesztesség nagyobb legyen. Semmiféle diktátor nem írhatja elő az oktatás egyszerűsítése céljából azt sem, hogy a víz ezentúl 100 helyett 90 fokon forjon, mert a derékszög is 90 fok. Be lehet vezetni hatalmi szóval az új fokot, ahol 100 fok a derékszög, de ez a tényeken éppen úgy nem változtat, mint ahogyan nem fázunk télen másképp attól, ha a hőmérsékletet más beosztású hőmérővel mérjük. Folytonos a vita, hogy mi tudomány és mi nem. Mintha a mindenkori tudósok elfelekezzének arról, hogy az ő szakterületük, bármelyik szakterület, a korábbi vélekedéseket kétségbe vonó, nagy eséllyel áltudománynak tartott rebellióként indult. De ez még mindig egyszerűbb világ, mint a művészeké. Amit én érzek, amikor mondjuk egy telefonos távgyógyító tudósnak nevezi magát, semmiség lehet ahhoz képest, mint amikor egy költő vagy zeneszerző meglátja a cirkuszi plakáton azt a szót, hogy erőművész. A művész ugyanis egészen mást jelent, még az én számomra is, aki ezt a kulturális szakadék túlpartjáról csodálom. Műszaki végzettségű szülők árnyékában nőttem fel. Néhai édesanyám a nyugdíjas évtizedeiben novellákat írt, emlékeit, megtörtént eseteket írt le remek stílusérzékkel. Néhai édesapám egy időben fém kis plasztikákat készített, néhány még az akkori hivatalos minősítésen is megfelelt. Ennek ellenére a művészetnek otthon alapvetően nem volt igazán sok becsülete. A szépséget a funkcionalitás jelentette. Édesapám mindig azt akarta, hogy én is műszaki pályára menjek, mert az az, aminek van látható, a szó szoros értelmében megfogható eredménye. Ha megtervezel egy kilincset, amelyik jobban illeszkedik az ember kezébe, mint a korábbiak, akkor mindenki tudni fogja, hogy te tervezted a legjobb kilincseket. Ez volt a kedvenc példája. Máig emlékszem édesanyám nagy megdöbbenésére is, amikor egy festő egy interjúban elmondta, hogy valami disszonáns elem, vagy talán egy hiba volt egyik festményén, és ezért festett oda egy sajtot, hogy eltakarja. Miért pont azt? Eszerint akármit is festhetett volna, ami épp eszébe üt, és akkor az a művészet? Édesanyám nem értette, és én sem értettem. Már-már felháborodva olvastam, hogy Beethoven, amikor a Pastorale, a 6. szimfónia céljáról, mondani valójáról kérdezték, azt felelte, semmi cél, semmi mondani való, egy hangulatot akart kifejezni. Ha fenébe gondoltam, emberek ebből megélnek, hogy kifejezik a hangulatukat, ahelyett, hogy valami értelmeset csinálnának. Igazságtalan a világ. Aztán évtizednyi időkkel később láttam, hogy a két kicsi fiam mennyire másképpen gondolkodik. Amikor egyszer-egyszer meséltem erről, akkor azzal a példával szemléltettem, hogy ha a szomszéd házba csapna a villám, és megkérdezném őket, hogy mi történt, az idősebbik elmondaná, hogy villámcsapás volt, hogy mekkorát dördült, hogy kigyulladt-e a tető, hogy kiszaladtak-e az emberek, és így tovább. Ha a fiatalabbat kérdeztem volna meg, hogy mi történt, ezt mondta volna, úgy megijedtem, és az érzéseit mesélte volna el. Melyikük beszámolója lett volna hitelesebb? Mindkettőjük beszámolója hiteles lett volna, mert nem az történt, hogy a kérdésre annyira eltérő válaszokat adtak, hogy közülük csak az egyik lehetett volna helyes, hanem az ő számukra már a kérdés sem volt ugyanaz. Azután egyszer a rádióban hallottam egy ismertetést. Nem jegyeztem meg, hogy az olasz reneszánsz melyik festőjéről volt szó, mert akkor nem érdekelt a dolog annyira. Sokkal később értettem meg a tanulságát. Egy művészettörténész mesélte, hogy milyen fantasztikusan érdekes, hogy egy kép, amelyen olyan furcsán elmosódott kontúrok vannak, egy meghatározott távolságból, meghatározott pontból nézve, hirtelen élessé és plasztikussá válik, mintha kiemelkedne a vászonból. Ő ebből semmi következtetést nem vont le, csak elmondta, mint különlegességet, hogy nicsak az a festő miféle furcsaságot csinált. És bennem egyszer csak összeálltak az ismeret szilánkok. Hoppá, hát az a művész nem azt akarta megfesteni, hogy pontosan milyen látvány van a szem előtt, hanem azt akarta, hogy a nézőnek ugyanaz az élménye, ugyanaz az érzése legyen, mint neki. Ha ő az adott pontból, az adott távolságból homályosnak látta a tárgy egyes kontúrjait, akkor olyannak is ábrázolta őket. Ezért, ha én állok a kép előtt, akkor ugyanúgy fogom érezni, mintha magát az eredeti tárgyat szemlélném az adott pontból, az adott távolságból. És amikor Beethoven azt mondja, hogy egy hangulatot akart kifejezni, akkor valójában nem csupán kifejezni akarta elkiabálni a nagy világba, hanem azt kereste, hogy vajon milyen zene kelti ugyanazt a hangulatot, csak ezt esetleg nem tudta így megfogalmazva elmondani, éppen azért, mert ő nem szavakban és közlésekben gondolkodott, hanem zenében és hangulatokban. Ha tőlem kockafejű matekfizika tanártól megkérdezik, hogy milyen Luisa, akkor készítek egy háromdimenziós holografikus fényképet. Megmutatom, és azt mondom, ilyen. Arrafelé jön Picasso. Ránéz Luisára, és jellegzetes bizsergéssel járó hormonális folyamatokat tapasztal. Én ezekre talán ezúttal oda sem figyelek, mert most éppen nem ez volt a kérdés, hanem hogy Luisa milyen. Picassót azonban éppen az érdekli, hogy mi is az, amitől neki bizsereg. Mert ő nem a megfigyelés külső tárgyát akarja felderíteni, hanem önmaga érzéseit, élményeit, benyomásait. Vajon talán attól van-e ez a hatás, hogy Luisának ilyen szeme van, és a pulóvere ilyen években domborodik? Próbáljuk ki, mondja Picasso, és lefesti Luisát szögletes domborodatokkal és a háta közepén lévő szemmel. Aztán ránéz a képre, de nem azt figyeli, hogy annak az arányai matematikailag megfelelnek-e Luisa arányainak, hanem vajon érzi-e ugyanazt a bizsergést, mint amikor Luisára néz. Ha a kép ugyanazt az érzést váltja ki, mint Luisa, lehet-e kétséges, hogy a kép Luisát ábrázolja? Ha Beethoven 6. szimfóniája közben önkéntelenül úgy szívom tele a tüdőmet otthon a lakásomban is, mintha a napsütötte réten lennék, lehet-e kétséges, hogy a szimfónia valóban kifejezi az adott helyzet hangulatát, és ezzel velem, aki csak hallgatom, a saját élményes tapasztalat erejével tudatja, hogy milyen érzéseket is kelt a rét. Ha soha réten nem jártam, de meghallgatom a 6. szimfóniát, tudni fogom, hogy milyen érzéseket kelt a rét, amikor süt a nap, és milyeneket, amikor jön a vihar. Ha soha féltékeny nem voltam, de elolvasom vagy megnézem az Otellót, tudni fogom, milyen érzéseket kelt a féltékenység, amikor kialakul, és milyeneket, amikor gyilkol. Hálás vagyok a művészeknek, mert az ő jó voltukból most már, anélkül, hogy magam is megéltem, megtapasztaltam volna, fel fogom ismerni, amikor közeledik a vihar, és amikor kialakul a féltékenység. Fel fogom ismerni, mert a helyzetet ugyan nem éltem meg, és nem tapasztaltam meg. De azt az érzést igen, amelyik akkor fogott el, amikor zene azt fejezte ki, hogy közeledik a vihar, és amikor a színdarab azt fejezte ki, hogy kialakul a féltékenység. Megtapasztaltam ezeket az érzéseket, most már fel fogok figyelni rájuk. A többi pedig az én dolgom. Hálás vagyok a művészeknek, mert olyan folyamatokat is érzékelnek, amilyeneket én nem érzékelek. Olyan jelekre is felfigyelnek, amelyek engem nem zökkentenének ki a holografikus fényképeim világából. Olyan összefüggésekre is ráéreznek, amelyeket én csak sokára ismernék fel, ha felismerném egyáltalán. Ez pedig azt jelenti, hogy érzékenyebbek, mint én. Helyettem is érzékenyek. Márpedig aki érzékenyebb, a sérülékenyebb is. A művészek ezt a sérülékenységet én helyettem, én értem is vállalják. Nem hiszem, hogy emberbaráti segítőkészségből tennék, sokkal valószínűbbnek tartom, hogy arról van szó, amire Ady Endre azt mondja, hogy jaj, nem tudok így maradni. Az én gondolkodásom számára egyébként sokkal tisztább és érthetőbb, ahogyan Karinti Frigyes ezt kifejezi, elnézést a hosszú idézetért. Mert értse meg végre, a laikus és hozzá nem értő bármi nehezére esik. A szellemmel született lélek számára a művészet nem azt jelenti, hogy az illető szereti a szép verseket, zenét, drámát, képet, szobrot, s hogy efélét csinálni maga is próbálgat, olyanféleképpen, mint ahogy a közönséges ember a szép nőket szereti, vagy a jó ételt, vagy a jó életet, vagy a lovakat, vagy a gyerekeket, vagy a szép időt. A szellemmel született ember, s bizonyára maga a művész is, nem ilyen kényelmes viszonyban van a művészettel. A laikus ezen csodálkozni fog, és mégis esküszöm neki, hogy például voltak és vannak valódi nagy művészek, akik egyáltalán nem is szeretik a művészetet. Csak úgy, mint ahogy az ember esetleg nem szereti a saját lábát vagy kezét, vagy arcát, vagy még inkább valami belső részét, a szívét vagy az agyvelejét, ha az fájdalmat okoz neki. Nem szereti. Szeretne helyette valami egyebet, de mit tegyen? Ezt a szívet és ezt az agyvelőt kapta, kénytelen ezzel gondolkodni és dobogni, ezzel a túldimenzionált agyvelővel és szívvel, ami csak úgy tud dobogni és érezni, ha akkorát dobog és érez, hogy fáj. De mint ahogy merőben helytelen volna azt mondani, hogy a költő azért költő, mert szereti a szép verseket, voltak nagy költők, akik egyáltalán nem is szerették. Épp olyan helytelen és felületes dolog úgy képzelni el a szellem és hozzáértés emberét, hogy ez a szellem és hozzáértés nála valami külön ajándék, amit ha például elveszít vagy nem használhat, egyszerűen csak megszűnik szellem és hozzáértő lenni, és éli tovább a közönséges emberek életét. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Szellem és hozzáértés sajnos nem azt jelenti, hogy lehetek gondolkodó és ítélő, hanem azt, hogy kénytelen vagyok gondolkodó és ítélő lenni akkor is, mikor a gondolat tulajdonképpen életem tükrét mutatja a gondolattárgyában, s az ítélet marasztaló számomra. Eddig az idézet. És amikor egyszer a fiatalabb fiam megkérdezte, hogy milyen érzés, lelkiállapot lehet, amikor az ember verset ír, akkor, magam is meglepődve a saját önkéntelen válaszomon, azt feleltem neki, amikor már jobban fájna, ha nem írná meg. Köszönöm tehát a művészeknek, hogy ezt, akár tudatos szándékkal, akár a nélkül felvállalják, művelik, helyettem is, én értem is. Viszonozni csak azzal tudom, hogy én pedig a magam gondolkodásának minden unalmas aprólékosságával őhelyettük és végig gondolom és megmérem, leírom és lefényképezem, hogy a vízbe mártott test valóban így viselkedik, az idegen napok körül keringő bolygók pedig amúgy, és hálás vagyok a művészeknek. Mert a mágia tüze még mindig kevésbé rettenetes kívül néhány percre, mint belül, az egész életen keresztül.